Egy mélysére találkozó, 2015. szeptember 18-a. A hit hatalma.
Amen. Jöttünk fölfelé Sanyival a lépcsőn. Gondolkoztunk, hogy egy csoda, hogy itt vagyunk, és tényleg az. És nem tudom, hogy ahogy hallgatod ezt a felvételt, nem tudom, hogy tudod-e, hogy kik vagyunk, vagy mi ez az egész, de mi a könyv emberei vagyunk. És a könyv emberei valamikor a keresztények voltak. Az iszlám így hívta, a mohamedán harcosok így hívták a keresztényeket, hogy a könyv emberei, azokkal végezni kell. A könyv embereit ki kell írtani. És nagyon fontos ez a név, hogy a könyv emberei vagyunk. Azért, mert most is itt van nyitva előttem a könyv. Nem egy könyv, hanem csak egy könyv van. A Biblia. És korszakok jönnek és mennek. Politikai rendszerek változnak. Demokrácia, diktatúra és különböző filozófiák feltűnnek, aztán eltűnnek a süllyesztőbe. Egyszer humanisták voltunk, aztán utána modernizmus, aztán most posztmodern világban élünk, és most nem ezek a csúnya idegen szavak, majd kérlek esetleg nézz utána, hogy mi mit jelent. De változnak a világképek, minden változóban van, csak a könyv marad ugyanaz. A könyv több ezer éve ugyanaz. És igazán ez egy nagyon egyszerű üzenet, nagyszerű gondolatokkal. És a Hello Gary, sziasztok! A mai gondolatom nagyon egyszerű és nagyon rövid, mert szeretném Sanyit hallgatni. És ez a gondolat pedig az, hogy oké, olvassunk a könyvből. János Evangélium, 14. fejezet, a legelső vers. És Jézus beszél. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, nem mondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, én tudjátok, az utat is tudjátok. Mondanéki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová megy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Szerintetek van ebbe bármiféle vallásosság? Bármiféle külsőség, vagy bármi gnoszticizmus, titkos tudás, amit olyan sokan szeretnének belemagyarázni a Szentírásba, a könyvbe? Van ebbe bármi olyan, aminek gondolkodni kéne a valós jelentésén? Jézus Krisztus azt mondta, hogy most elmegyek, és helyet készítek nektek. Úgy értem, hogy valóban ezt mondta, hogy helyet készítek nektek. És az eredeti görögben ez a szó, ez azt jelenti, hogy személyre szabott helyet készítek nektek. Olyan helyet, amire álmodni sem mertetod. Lehet, hogy él a szívedben egy gondolat, egy vágy, hogy hol szeretnél lakni, és elképzelted az építményt, vagy a telket, vagy a fekvését, vagy az országot, vagy nem tudom, mindent. De egy csomó mindent már nem mertél elképzelni, mert annyira szürreális, annyira meghaladhatatlan, annyira elérhetetlen. És Isten azt mondja, hogy én ezt láttam, hogy valójában mit szeretnél. Amit nem mertél elmondani, de én láttam. Egy olyan helyet készítek neked. Van valaki, egy személy, aki gondol ránk, személyesen ismer téged. Lehet, hogy hívő vagy, lehet, hogy azt se tudod, hogy ki Jézus Krisztus valójában, de hogy ismer téged. Figyelj, Szabadkán Bobó, Isten helyet készített neked. Aztán Adán, Hilda, Isten helyet készített neked. Ági, Dunaszerdahelyen, Isten készített egy helyet a számodra. És még nekünk is, ami elképesztő. Szeretnénk megtalálni a titkot módszerekben, meg titkos tanokban, és szeretnénk belelátni a Bibliába egy csomó dolgot. De félünk attól, hogy oda menjünk egy személyhez. Valójában személyes lények vagyunk. Ki más lehetne a megoldás az életünkre, mint egy végtelen hatalmas személy. És a Biblia pont ezt mondja, hogy ne szobrok előtt borulj le, ne keress módszereket, dob ki a hogyan kell kereszténynek lenni videókazettákat, vagy a DVD-ket, meg az összes rendszert. Krisztus összerombolt minden rendszert, és azt mondta, hogy én vagyok a megoldás, egy személy. És én szeretlek, és én helyet készítettem néked. És aztán így éljük az életünket. Szóval Pásztor Scheller, itt van most a világszolgálatunknak a vezetője, Sanyi úgy mondaná, hogy a csúcsgóré. Itt a csúcsgóré, és együtt lógtunk vele, Csabi is ott volt a Székesfehérváron. Megtelt a terem, és Pásztor Scheller a következőt mondta. A legelső mondata ez volt. Fölfelé mutatott, és azt mondta, nincs szükségetek Pásztor Schellerre. Nektek nincs szükségetek Pásztor Schellerre. Jézus Krisztusra van szükségetek. Pásztor Scheller része a képnek, de nektek nincs rá szükségetek. És aztán ez annyira bátorító, tudod, hogy nem embereket követünk, tudod, nem Pásztor Schellert követem, hanem azt az Istent követem, akit Pásztor Scheller is követ. És ez a szektáknak az egyik ismérve, hogy ott embereket kell követni, és a szekta azt mondja, hogy egyedül ez az üdvözítő. Ez a csoport. Mi nem mondjuk azt, hogy egyedül a Biblia szól, vagy a GGVO lenne a megoldás. Az egyik jó megoldás, de Jézus Krisztus a megoldás. Egy személy, egy olyan személy, aki helyet készített neked. És ez biztosabb, mint bármi más az egész világon. Tudod, Isten tett egy ígéretet, és ő magát meg nem tagadhatja. Úgyhogy, és ez az utolsó gondolat, Pál apostol azt mondja, hogy mindig örüljetek, és amikor írta ezt a levelet, akkor éppen börtönben ült. Az egy börtönlevél volt. És aztán gondolkozhatunk, hogy idióták ezek a keresztények, vagy Pálnak elment az esze. Minek örüljek például egy börtönbe, vagy minek örüljek, amikor jönnek a csekek, és nem tudom befizetni. Hihetek, igazán egyetlen egy dolognak tudunk örülni, hogy előre nézünk, és ott van egy biztos jövőnk, hogy Jézus Krisztus helyet készített nekem. És történhet bármi ebben az életben, miközben megéljük a mát, mert ezt tanítjuk, hogy nem, oké, a reménység, meg a halogatott élet az két különböző dolog. Van egy reménységem, tudom, hogy hová tartok, de közben a mában élek, és nem azt mondom, hogy majd akkor fogom jól érezni magam, ha ez megvan, vagy az megvan. Tudjátok, erről szoktunk beszélni, illetve Sanyi nagyon sokat beszélt róla. Csak az, hogy tudjuk, hogy hová tartunk, hogy kik vagyunk, hogy kicsoda Isten, hogy a kezében tartja az életünket. És ez legalábbis számomra mindennél többet jelent. Ez ad szilárdságot az életünknek, meggyőződéseket. És aztán így mehetünk át, amíg aztán majd találkozunk azzal a személlyel, aki tette ezt az ígéretet. Amen. Drága Sanyi.
Tehát köszöntök én is titeket, sziasztok! Ernő, hogy szoktuk, mindenkit, aki itt van, és aztán mindenkit, aki a felvételt hallgatja, a közel és távol határainkon, innen is túl. De ezt szerintem soha nem fogom tudni úgy elmondani, Ernő, ahogy a nagykönyvben meg van írva, de nem ebben. Nem, annyira jó. Sziasztok, Isten hozott benneteket, és még mindig rómaiakhoz írt levelet olvassuk. De ahogy téged hallgattalak, Ernő, megfordult a fejemben, hogy mi a szösznek olvassuk. De tényleg, csak most gondolj bele, tehát ahogyan az előbb mondtad, valakinek mondjuk ez az első ilyen eredményes élet találkozója, vagy az első eredményes élet találkozó hanganyaga vagy videója, amit megnéz, és azzal az örömhírrel találkozik, hogy mi római levelet olvassuk. Csak gondolom, ez abszurd, nem? Tehát, hogy én meg Rejtő Jenőt olvasom, és most akkor erről lesz szó. Hogy van? Mondjuk, ha jó a könyv, akkor mesélj róla, egy kicsit érdekes lehet, igen. Miről szól? És alapvetően egy ismeretelméleti dilemmáról szeretnék beszélni bevezetésként. És ez annak a dilemmája, hogy egy felelős ember, aki teljes életet szeretne élni, azaz szeretne az életből kivenni mindent, amit csak lehet, annak az embernek kérdései vannak. mert tudja, hogy válasz utak előtt áll. Ugye, ha tényleg szabadok vagyunk, akkor az életünk nincs determinálva. Tehát nincs valaki kudarcra, valaki meg sikerre ítélve, valaki boldogságra, valaki meg boldogtalanságra, hanem igazából a döntéseink és a döntéseink nyomán végrehajtott tetteink abszolút befolyásolják a sorsunkat. És a modern embernek tetszik ez a gondolat. Szeretünk uralkodni, szeretünk a sorsunk kovácsai lenni. Szeretjük a saját kezünkbe venni az életünket. De miközben ezt az úgymond ideált követjük, arra jövünk rá, hogy bizony döntéseket kell hozni. Hogy komoly vágányokat állítunk az életünkben. Olyan vágányokat, amiknek egy része zsákutcába vagy zsákutcákba vezet, egy része pedig a kívánt célhoz. Hogyan hozod meg a döntéseidet? Ismeretelméleti dilemma. Annak a kérdése, hogy egy felelős ember, aki néz ki a fejéből, hogyan tudja eldönteni, hogy hogyan kell élni? Hogyan tudja eldönteni az egyik tanácsról, hogy helyes, a másikról pedig, hogy helytelen? Hogyan tesz különbséget fantázia, jól hangzó elméletek között és valóság között? Hogyan tud különbséget tenni a között az elképzelés között, amely sírba viszi őt is, és a családját, és mindenkit, aki csak követi, és a között, amely meg sikerre viszi. Ismeretelméleti dilemma. Hogyan jutok tudáshoz? Hogyan különböztetem meg igazságot a hazugságtól? Jó tanácsot a rossztól? Nagyon sok tanácsadó ebből él. Láttam már ilyeneket. Üzletemberek komoly pénzeket, ijesztően komoly pénzeket fizetnek azért, hogy valaki segítsen nekik eldönteni, hogy merre menjenek, hogy mit és hogyan kellene csinálni, mert zavar van. És hadd mondjam azt, hogy ha ez az üzleti életben helyén való, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy jó döntéseket hozhassunk, nem lehet-e ennek értelme a személyes életünkben is? A személyes boldogságunkért. Úgymond harcolva, gondolkozva, döntve. Honnan tudhatod, hogy hogyan kell élni? Mert az a sok ember, akit kérdeztél, ha megnézed az életpályájukat, a legtöbbjüknek a pályája nem irigylésre méltó. Persze a legtöbbször nem látunk bele elég mélyen ahhoz, hogy a felszín mögötti könnyeket, éjszakai fájdalmakat, a csendes ürességet, a frusztrációt, amely ott van a felszínes csillogás mögött lássuk. Legtöbbször nem megyünk elég közel ehhez, hogy a példaképeink úgymond lelepleződjenek, de ha jobban megnézed, akkor a legtöbb jó tanács mögött olyan életutak állnak, amelyek nem feltétlenül azok, aminek remélted őket. Nem feltétlenül az, ahogy te élni szeretnél, ahogy te végezni szeretnéd. Könnyű másoknak a döntéseiből élni. Könnyű birka szellemmel élni. Igaz? Megyünk arra, kutya is. Kergetni meg, megyünk arra, Én ettől megijedtem egy ponton. Az életem egy pontján ez engem halálra rémített. Mint hogyha tömegesen mennénk a vágóhídra. És azt mondtam, hogy nekem muszáj saját döntéseket hoznom. Muszáj vállalnom a felelősséget a saját, és az engem követő emberek sorsáért. És én belekerültem ebbe a, hogy is fogalmaztam, ismeretelméleti dilemmába. Hogyan hozok döntést? És egy egészen megdöbbentő koncepció. A modern ember számára szinte hihetetlen koncepció volt az egyedüli megoldás. Kipróbáltam mindent. Képeztem magam, tanultam többet és mélyebben értettem már 20 éves koromban az élet dolgairól, mint sokan mások. De nem volt teljes válaszom, nem volt megoldásom. A bizonytalanság ott volt. Gyertek utánam! Ez jónak tűnik! Azt akarom mondani, hogy jónak tűnt! Még 3 hónappal ezelőtt akarom mondani. 6 hónappal ezelőtt nagyon jónak tűnt, most már én is látom, hogy nem jó, de mit csináljunk? Menjünk még egy darabig, hát ha jobb lesz a kanyar után. Oké, vissza fiúk, vissza, mindenki rükvercbe, aki meg tud fordulni, forduljon meg. Egy év után látjuk, és tudjuk, és tapasztaltuk, hogy ez nem volt jó. És egy zavarba ejtő koncepció hozta a kiutat. Vallásosnak tűnik, de nem az. Nem tudom, hányan foglalkoztatok már az eredet kérdésével. Eredet, mi honnan jön, honnan származik. A most tanában már egyre kevésbé, de azért általánosan elfogadott nézet szerint a modern, józanul gondolkodó ember minden létezését a véletlennel magyarázza. A semmiből véletlenszerűen létrejövő univerzummal. És élettel és rendezettséggel. Ez a válasz kizárja az értelmes magyarázatot. A véletlent nem tudod megkérdezni arról, hogy mi helyes és mi helytelen. De ha hajlandóak lennénk ezzel a koncepcióval szakítani, és nagyon értelmesen, józan paraszti ésszel elfogadni, vagy akár csak feltételezni, hogy a valóságunknak egy értelmes, egy személyes végső oka lehet. Egy rend mögött rendező, terv mögött tervezőt feltételezni. Egy óra mögött egy órást, egy ember mögött egy teremtőt. Ha ez így van, és ez a teremtő elég nagy ahhoz, hogy teremtője lehessen egy végtelenül bonyolult, összetett univerzumnak, akkor ő a maga végtelenségében lehet, hogy végtelenül okos, végtelenül bölcs, egész biztos, hogy tudja, hogy mit csinált, egész biztos, hogy tudja, mi a különbség igaz és hamis, tényleg megcsináltam, és csak hiszitek, hogy megcsináltam. Tényleg lehet, vagy csak hiszitek, hogy lehet. Tényleg ott van, vagy csak hiszitek, hogy ott van között. Ha létezne egy ilyen személy, akinél ott van a teljes tudás, a bölcsek köve, a titkok titka, aki tud mindent, ez a személy választ adhatna az általam megfejthetetlen kérdésekre. Igaz? Megvan? Ez jó gondolat? De most még álljunk meg, ne bólogassatok. Mert mit csinálnak most az üzleti életben? Azt mondják, hogy te ügyes voltál, egy csomó olyan eredményt hoztál létre, amilyet mi is szeretnénk, te adj nekünk tanácsot, hogy mi hogy csináljuk. Egy személytől kérünk tanácsot, akinek a tettei igazolták az eredményességét. És aki esetleg elég okos ahhoz, hogy el is tudja mondani, hogy mit csinált. Ez a módszerünk most a modern világban. Tanácsadókat, tanítókat, mestereket fogadunk. Nem ezt csináljuk? És ugyanerről beszélek. Létezik a világegyetem alkotója, a legnagyobb tanácsadó, minden titok ismerője. És írt egy használati utasítást az élethez. Nem vékony könyv, vastag, és nem egyszerűen olvasható, hanem egy mondatban van egy regényi definíció, de leírta. És azt mondta, hogy figyelj, törődöm veletek, szeretlek titeket, itt van a tanácsom, itt van az útmutatóm, itt van a kézikönyvem az élethez. És ahogy Ernő fogalmazott, figyelj, nem csak, hogy eladom nektek ingyen, nem is ingyen, az eladomot tesszük idézőjelbe, eladom nektek ingyen a titkok titkát, hanem utána 0-24-es mentorként is rendelkezésre állok. Oké? Tehát 0-24 órában kész vagyok téged mentorálni. A mentorálás egy olyan fajta viszony, mint a mester és tanítvány viszony. A mester átadja a tudását a tanítványnak, de nem csak tanítja, hanem segít neki meg is csinálni mindazt, amit tanított. Segít megérteni, alkalmazni. Egy igazi, mély befektetés, ami hosszú távú. És nem csak a mentorod leszek, hanem a barátod is. És nem csak a barátod, hanem az atyád is. Valójában odaadok neked mindent. A tudásomat, a titkokat, a tanácsomat, a segítségemet, a hónod alá nyúlok, és aztán végül magamat is. Ez ennek a könyvnek az üzenete. És most csak itt álljunk meg, mi honnan indultunk? Ismeretelméleti dilemma. Hogy kell élni? Honnan tudom, hogy mi fog működni, és mi nem? Hogyan lehetek igazán dörzsölt? Hogy leszek sikeres? Hogy leszek boldog? Hogyan fogom tudni az életemet, úgymond idézőjelben, a saját kezembe venni? Hogyan tudok a birka szellemből kilépni, és nem elkövetni azt a millió hibát, amit a tömeg elkövet. Hogyan? Ezzel a könyvvel a kezemben. a mindenható Isten tanácsát követve. Én egyedül elolvasom a tanácsot, és mindenki azt mondja, hogy jobbra, de én azt olvasom, hogy balra. És tök mindegy, hogy hányan mennek jobbra, ők mind tévednek. Ők elmennek jobbra, majd egy év múlva jönnek visszafelé, tolatnak kifelé, meg elmentem balra, és egy év fórom van velük szemben. Mert tényleg arra kellett menni. És most vissza oda, hogy mi római levelet olvassuk. Miért olvassátok? Hát ezért. Mert ebben a könyvben, történetesen rómaiakhoz írt levelében Pálnak, az akkori világ fővárosába, Rómába írt egy teljes definíciót arról, hogy hogyan működik az élet. Ez a legtömörebb definíciója annak, amiért ha az elmúlt évezredek mik alkimistái, akik keresték a bölcsek kövét, a titkok, ha ezt tudták volna, éveket adtak volna az életükből, egy karjukat, egy lábukat garantáltan. Ez a titok, hogy hogyan kell élni, ez itt van ebben a könyvben. Nem tudom fejből, mindjárt nézem. 16 nyomorult fejezetben, alig 20 oldalban összefoglalva. Hát hogy ne olvasnánk már? Hát normális vagy? Hát persze, hogy olvassuk. Hát normális vagy? Nem csak, hogy olvassuk, hanem rohadtul akarjuk érteni. És nem csak akarjuk érteni, hanem aztán meg akarjuk fogadni a tanácsát. Úgy értem, mi akarunk lenni azok a forradalmárok, akik azt kell, jáj! Tömeg! Állj! Rossz felé megyünk. Rossz felé megyünk. A viccet ismeritek, ugye? Csiga mondja, jaj, de jó, hogy ilyen lassan megyek. Biztos ismeritek, ugye? Mert mindig elmesélem. Ezért nagyon nehéz nem ismerni. Ha nem ismered ezt a viccet, akkor nagyon keveset hallgatod az eredményes élettalálkozót. De azért elmesélem, mert mindig élvezem. Csiga megy és mondja, hogy olyan jó, hogy ilyen lassan megyek. Jaj, de jó, hogy ilyen lassan megyek. Jaj, de nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy ilyen lassan megyek. Nyuszi arra jön, te Csiga, miért olyan jó, hogy ilyen lassan mész? Mert rossz irányba indultam. Tadá! És a szép az benne, hogy még most is nevettek rajta. Persze, ez udvariasság. De hát, rómaiakhoz írt levél, 4. fejezet. És az első 8 versen nem jutottunk túl, azt hiszem 3 alkalom alatt. Most nem is merem elolvasni, mert ha újra elolvasom, megint erről fogunk beszélni, mert az zseniális. Lehet, hogy elolvasom nektek? Nem olvasom el. De abban a 8 versben benne van minden, és legutóbb is, amikor csak el akartam olvasni, üveges szemekkel néztetek rám, olyan bosszantó volt, mintha nem értettétek volna, és nem is értettétek. Úgyhogy el kellett mondanom újra. És szerintem, ha most újra belekezdenénk, megint hallanátok valami újat belőle, de nem tesszük, mert... egy csoki van. Hoztunk itt egy szabályt, a prédikátort nem szabad bántalmazni, bármit is mondta. Kivéve az Ernőt. Nem. Tehát ő meg már egy, igen. Jó, tehát elolvastuk legutóbb egészen a 12. versig. Lehet, hogy megtehetném, hogy a 9-től elolvasom a 12-ig megint, mert azt nem ismételtük még, nem? Tehát akkor csak azt még egyszer. Most tehát ez a boldognak mondás, 9. vers, csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak Isten a hitet számította be igazságul. De milyen állapotában fogadta el őt igaznak? Körülmetéletlen, vagy körülmetélten, vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Ha ez neked az első ilyen anyagod, akkor ez most biztos tűnődsz rajta, hogy na ebben mi a bölcsesség? Ez komolyan, ezt olvassátok? Figyelj, a körülmetélkedés, csak ezt el kell, hogy mondjam. A körülmetélkedés az egy szokás volt, amely megkülönböztette a zsidókat a többi néptől. Ez a körülmetélkedés az ő megértésüknek volt, nagyon tágan definiálva fogalmazok, az ő megértésüknek volt egy a testükön hordozott jelképe. Annak a megértése, hogy Isten van, és ő az, akinek a Bibliában vallja magát. Annak a szövetségnek volt ez a jelképe, hogy ők Isten népe. Ilyen módon nem azt a szót kell hallanod, hogy körülmetélt, hanem azt, hogy Isten mellett elkötelezett. Olyan ember, aki is tudja, hogy Istennek vannak szabályai, parancsai, és ezeket a szabályokat és parancsokat őrzi, és úgymond igyekszik betartani. Lehet úgy is mondani, hogy a körülmetéltség a zsidó létnek a fizikai és szellemi jelképe. És végső soron az eddig a pontig adott isteni kijelentés alapján a törvénynek a jelképe. Mert Isten ugye egy előre haladó módon tanítja az emberiséget, fejezetről fejezetre halad, és a negyedik fejezet letanításánál az ötödiket még nem ismered. Megvan? A negyedik fejezet a törvényről szól. Isten elmagyarázta, hogy a szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. Oké? Okay? Teljes erődből üsd orba a melletted ülőt. Ne csináld. Miért rökönyödtetek meg? Mert alapvetően szeretet alapú lények vagyunk, értjük, hogy ilyet nem csinálunk. De ez nekünk már úgy értem generációról generációra öröklött, már kulturálisan meglévő tudás. Az emberiség az elején ezt nem értette egészen. Meg kellett tanítani. Mint ahogy a gyerek se érti csípőből, hogy mit jelent egy csomó minden. Úgyhogy a körülmetéltség, mondjuk úgy, hogy az Isten ismerete a törvény megértésében. És itt azt mondja, hogy viszont az ígéretet, Ábrahám, azt, amiben hitt, azt ő még azelőtt kapta, hogy körülmetélkedett volna. Tehát még a törvény ismerete előtt. Ennek nagy jelentősége lesz kicsit később. Tehát a lényeg megtörtént még azelőtt, hogy Ábrahám bármit csinált volna. Ez itt az üzenet. Sőt, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta. Ez az, amit az előbb mondtam, a körülmetélkedés. Egy jel, egy testen viselt jele annak a hitnek, amit még körülmetéletlenül gyakorolt. Igaz? Hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek. Ez vagyok én, meg te. Valószínű, ha csak nem vagy zsidó, és körülmetélt. És igazság azoknak, és igen, és az igazság azoknak is beszámítassék, és hogy atya legyen azoknak, a körülmetélteknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is léptek atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Mit mond ez itt? Azt mondja, hogy Ábrahám, mélységes tiszteletem, hogy Ábrahám van a nagy szó, nem az, hogy ő a zsidó nép ősatja, nem a körülmetélkedés a nagy szó, a törvény ismerete, hanem a nagy szó a hit abban, aki van, a hit Istenben. És Ábrahám atya nekünk pogányoknak, akik hiszünk, és atya a zsidóknak, akik hisznek. A lényeg az, hogy akik hisznek, akik hisznek, akik hisznek. És a körülmetélkedés az csak a hitünk, úgymond pecsétje, a hitünk illusztrációja, stb. És történelmi szempontból fontos volt, mostanra jelentőségét vesztette. Megint egyszerűsítek. És akkor itt idáig jutottunk, és innen olvassuk tovább. Mert Ábrahám, 13. vers, mert Ábrahám vagy az utóda nem törvény, nem a törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Álljunk meg. Ábrahám kapott egy ígéretet. Ő és az utóda. Ez is fontos lesz. Hogy örökölni fogja a világot? És milyen alapon kapta ezt az ígéretet? Azért ez nem egy kis ígéret. hogyha az üzleti életben mozogsz, akkor ha valaki azt ígéri neked, hogy az egész világot a nevedre írja, akkor valószínűleg kineveted. Mivel itt Istenről beszélünk, és egy az ő léptékeiben mérhető üzenetről, ez itt elfogadható, de csak értsd, hogy ez egy gigászi ígéret. Oké? Tehát azt mondja, hogy a tiéd lesz minden. A tiéd lesz minden. Nem azt mondja, hogy legyél jó, nem azt mondja, hogy húzzál bele, hanem tesz neki egy ígéretet. Ő kijelent valamit, ő ír egy ígérvényt, kiállít egy óriási dokumentumot, hív jogászokat, ügyészeket, közjegyzőket, és hitelesített egy ígérvényt, miszerint Ábrahámé és az ő utódáé lesz minden. Erről szól ez az üzenet. Ezt magyarázza nekünk. Miért? Mert ennek jelentősége van ránk nézve is, hisz Ábrahám egy minta. Ábrahám atya, úgymond elöljárója, az első, a mintája mindazoknak, akik ugyanúgy fognak hinni, mint ő. Hogy az ígéret, ami neki adatott, az a miénk is legyen. Ő egy minta, egy példa, amit látnunk kell. Nagyon figyelünk rá, hogy vele mi történt, mert ez történik velünk is, úgy tűnik, vagy majd mindjárt meglátjuk. Ne szaladj előre, Sanyi, olvasd, ami írva van. Mert Ábrahám, vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Na most itt volt még egy fogalom. Ott volt egy ígéret, hogy örökölni fogja a világot. Oké, de mit tesz Ábrahám cserébe? Minden jó üzletember ezt kérdezi. Rendben, ezt ígéred nekem, mit vársz cserébe? És a törvény rendszere azt mondja, hogy elvárok egy cselekvést, elvárok egy teljesítményt, amelyet ha megteszel, akkor érvényes az ígéretem. A törvény rendszere, a törvény elve így működik. Megvan? Ezt értitek? A lány kérdezi a fiútól. Ugye hűséges leszel hozzám? Ó, igen, hűséges leszek hozzád, ha. Ugyanolyan csinos leszel 20 év múlva is, mint most. Igen, hűséges leszek hozzád egészen addig, ameddig ugyanolyan csinos vagy, mint most, vagy csinosabb. Ez az ígéret minek a fényében adatott, ugye, ha ezt a kérdést föltesszük? Minek az alapján adatott ez az ígéret, hogy ő hűséges lesz? Egy elvárás a törvény alapján adott. A törvény az az, a szabály az az, hogy csinosnak kell lenni, és ha te csinos vagy, én hűséges leszek. Ha te nem vagy csinos, akkor én nem leszek hűséges. Ez a törvény rendszere nagyon tiszta, nagyon világos, nagyon egyszerű. Van benne egy kis vonzó rész, az a vonzó benne, hogy hát, ha meg tudom csinálni. Ha csinos tudsz maradni, akkor a csinosságoddal uralkodhatsz az ígéreten, és a pasi marad. De ugyanakkor rohadt fárasztó is, mert állandóan teljesíteni kell, másrészt pedig nagyon frusztráló is, mert a pasi csak a szépségedért maradt. Amit itt mondani akar, az az, hogy Isten nem egy ilyen alapon adta az ígéretet. Ezt mondja. Én egy más rendszerről beszélek. A rendszer, amiről én beszélek, az ígéret. A hitből való igazság alapján. Olvasom még egyszer, mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Tehát Ábrahám hitt abban, amit Isten megtett, és ezt a hitet Isten elfogadta neki igazságul. Azaz valami ilyesmit mondott Isten a lánynak. A lány kérdezi, ugye hűséges leszel hozzám? Hiszed-e, hogy hűséges leszek? Igen, hiszem. És én hűséges is leszek. Ígérem neked, hogy hűséges leszek. És ha már nem hiszem, az már késő, mert most hitted, és akkor ezt elpecsételtük. Úgyhogy mert bíztál bennem, mert hittél nekem, ezért az ígéret a tiéd. Lehet-e ennél kevesebbet kérni cserébe? Lehetne semmit. A semmi az ennél kevesebb lenne. De akkor hol van a szabad akarat? akkor hol van az, hogy a lány egyáltalán akar valamit a pasitól? Mert akkor Isten azt is csinálhatná, hogy csak összekapkodja magának a lányokat az utcán, és viszi őket, mindenkinek ígér, és őket meg se kérdezi. Nem? De tartja magát az ígérethez. Nem. A szabad akarat fontos. A szabad akarat kell. Egy pici rész kell, hogy legyen nálunk is. De Isten azt mondja, hogy ha az a pici a nagyon kicsinél nagyobb, akkor elszúrjátok. Úgyhogy az a kicsi, az nagyon kicsi lesz. Az csak annyi lesz, hogy hiszed-e, hiszel-e nekem? Igen. Akkor a tiéd. És ugye erről a hitről beszéltünk, ez a hit alapvetően az evangéliumról szól. Ugye Istennek volt egy nagy tette, önmagát adta váltságul Jézus Krisztus személyében, mindannyiunk bűneiért, múlt, jelen, jövő bűnei kifizette, és aki csak hisz ő benne a megváltóban, aki ezt a fizetséget megtette, annak örök élete van. És övé minden ígéret. Elfogadtatik igaznak, olyan igaz, mint Isten maga, és az ígéretek az övé. És ennyi. Sanyi, te arról beszéltél itt az előbb is, nagyon izgi volt, most egy picit még zavarban vagyok, nagyon izgi volt az előbb, ismeretelméleti dilemmáról beszéltél, meg minden, meg hogy hogyan kell élni, és most egy sok ezer évvel ezelőtt élt Fószerről olvasunk, akivel nem is tudom, mi történt, tehát ez nekinek a jelentősége. A Fószeren azon nevetszik, az? Igen. Gondoltam. Mi ennek a jelentősége? Hát az, hogy most ugye nem üzletről beszélünk, hanem az életről beszélünk. Arról beszélünk, hogy te az életedben üres ember helyett hogyan leszel egy teljes ember. Hogyan lesz a soha szűnni nem akaró frusztráció helyett hála és öröm az életedben. Hogyan lesz a reménytelen küzdésből békés megelégedettség. És a válasz az az. Higgy abban, aki a megelégedettséget adja. Higgy abban, aki az ígéretet tette. Bízd rá magad arra, aki cselekedett, és akinek a cselekedetei egyedül érvényesek, egyedül alkalmasak, egyedül képesek. Módszert kell váltanod, mert addig, amíg te cselekszel, addig, ameddig te tartod a saját kezedet, a saját életedet a saját kezedben, addig mindvégig a törvény rendszerében vagy. Mert pontosan tudod, hogy neked meg kell tenned ezt, meg kell tenned azt, meg kell tenned amazt ahhoz, hogy működjenek a dolgok. És ő azt mondja, hogy válts rendszert. A rendszerváltás az, hogy bízd rám magad. És utána is cselekvő emberek leszünk, utána is megyünk, én fogom a kezedet, és megyünk, utána is adok neked tanácsot, sőt, cselekvőbbek, dörzsöltebbek leszünk, mint valaha azelőtt, de nem marad helye a frusztrációnak, az ürességnek. Mert minden napod, minden pillanatod a mindenható Isten teljes jóváhagyásával, teljes vezetésével, teljes tekintélyével telik. Rendben van? Kérdezem reggel, szorongva. És tudom, hogy tegnap egy csomó mindent elszúrtam. És egy csendes halk hang, Isten hangja azt mondja, hogy rendben van. És tényleg egy csomó mindent elszúrtál. De az, amit te elszúrsz, nem tudja kizökkenteni az életedet abból a pályából, amire én rátettem. Egy alapvető rendszerváltás van, egy csomó mindent kaptál, amit soha többé el nem veszíthetsz. Egy másik módszer az életre, egy másik zsigeri hozzáállás. Harc helyett bizalom valakiben, aki már megnyerte a harcot. A saját erőm helyett az ő ereje, a saját elképzeléseim helyett az ő végtelen bölcsessége. Ez egy rémisztő rendszerváltás. Tudom, hogy rémisztő. Ne viccelj már, egész életemben azt tanultam, hogy ne bízzak senkiben. Azért adtam egy csomó pénzt, költöttem személyiségfejlesztésre, hogy én legyek a saját életem kovácsa, hogy végre a saját kezembe vegyek mindent. Te is erről beszéltél az elején, hallottam a szavakat, azért is tetszett nekem. És most azt mondod, hogy a saját kezemből a legnagyobb bölcsességet, a legjobb tanácsot követve tegyek át mindent egy másik kezébe, akit alig ismerek, sőt, akinek a létében is szinte nem is hiszek. És amit mondok, az az, hogy igen. És mit gondolsz, miért olvassuk a könyvet? Mit gondolsz, miért foglalkozunk sokat Istennel, ezzel a személlyel? Mert ahogy egyre jobban megismerjük, úgy válik ő egyre valósabbá a mi kis agyunk számára is. Valós ő egyébként is, de mivel olyan keveset hallottunk róla, ezért a mi kis csökött agyunknak ő tűnhet egy vallásnak is, egy filozófiának, egy aranyos mesének. A kis csökött agyunk, mivel csak a szélesvásznú plakátokat látta, meg a mozifilmeket, meg a vízből kimászó halakat, meg a halból majomból emberré, aztán már majd überemberré váló kis grafikákat, meg nem. A mi kis csökött agyunknak, tudom, hogy a te agyad nem csökött, azért beszélek magamról, sokszor kell hallania, sokszor kell újra gondolnia azt, hogy mi is van tényleg, és hogy lehet, hogy nem úgy van, ahogyan eddig gondoltam, ahogy a szüleim gondolták, ahogy a tanáraim gondolták, ahogy a munkatársaim gondolták, ahogy a főnököm gondolta, ahogy az ügyfeleim gondolták, ahogy én magam is gondoltam, lehet, hogy nem úgy van, újra kell gondolnom. És kritikusan kell újra gondolnom, de újra kell gondolnom, és ahogy újra gondolom, újra meg újra, úgy egyre mélyebben értem, egyre tisztábbá válik a kép, és egyre kevésbé tűnik ostoba dolognak bízni Istenben. És ahogy ezt megteszem, egyszer csak ott van a béke. Mert én figyelj, én tudom, hogy nem tudtam kézben tartani az életemet. Te még hiszel benne, hogy kézben tudod tartani? Most komolyan, te még áltatod magad ezzel? Hogy fogod és intézed és uralod? Igen? Igen? Tudom, egy darabig az ember ezt hiszi. Egy darabig ebben az illúzióban ringatja magát. De ahogy elég sokat éltél, úgy ez az illúzió egyre tűnékenyebbé válik, egyre nehezebbé tartható. Az ember egyre mélyebben, egyre zsigeribb módon tudja, hogy basszus, ha ez rajtam múlik, nincs semmi esélyem, ha ez rajtam múlik, basszus, nincs semmi esélyem, és ott a félelem, és még mosolygok, és még összeszedem magam, és belehúzok, de ott belül már egy ilyen piros lámpa villog, és egy ilyen ronda, reket hangú sziréna szól, mert azt mondja, hogy figyelj, nincs erőforrásod ahhoz, hogy urald az életedet. És jelenleg semmi másra nem építesz, csak magadra, és te nem vagy elég. Pillanatok kérdése, hogy összeomoljon minden. És még mosolygok. Hello, milyen napod van? Jó napom van. Egyre észszerűbbnek tűnik rábízni egy Istenre. De ahhoz, hogy legyen kire rábízni, ahhoz ő neki léteznie kell. És az ígéreteit helyesen kell értelmeznem. Hányan játszottátok már a gyereketekkel azt a játékot, hogy ő megáll, így csinál, és elkezd dőlni. Na, az én gyerekeim ezt nagyon jól játsszák, és szeretik is, annyira, hogy meg kell nekik mondani, hogy figyelj, ne dőlj, ha nem mondom, hogy elkaplak. Mert játsszuk a játékot, én meg már rég elmentem kávéért. Ő meg dől. Ugye, ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem őt, csak nem mondtam, hogy elkapom. Ugye, ugyanez a helyzet Istennel. Isten van, és szeret minket, de ha én bízok egy olyan ígéretében, amit nem tett, akkor miben bízom? Úgy értem, akkor épp a semmibe lépek, és persze ő nagyon dörzsölt, mert ő jó abban, hogy a semmibe lépő gyermekeit elkapdossa. Többnyire ilyenkor se történik probléma, de nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ő egyáltalán van-e, és hogy ő mit mondott tényleg. Tehát mi az, amiben én építhetek rá, és hogyan, és mit magyaráz? És itt most mit magyarázott? Ábrahámon keresztül magyarázta azt, hogy figyelj, nem a törvény alapján adtam én az ígéretet, hanem a hit igazsága alapján, mi szerint Ábrahám hitt, és ezt a hitét elfogadtuk igazságnak, és ez alapján már az övé volt az ígéret. Mit jelent ez neked, hogyha te hittél, és igen, akkor az ígéret kié? Kié? A tiéd! Mit kell még tenned, hogy az ígéret a tiéd legyen? Mondjuk kórusban, mit kell még tenned, hogy az ígéret a tiéd legyen, kórus? Semmit! 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 Reggel fölkelsz, nem csináltam eleget, Ébresztő! Nem kell csinálnod semmit, tehát én úgy igyekszem, ne igyekezz, hagyd abba! Értitek? Mert ez van ideírva. Hagyd abba az igyekvést. Minden bánatos pillanatban, amikor igyekszel, azt mondod magadnak, hogy Isten nem adta nekem az ígéretet, és ha adta is, biztos, hogy nem a hit alapján, hanem valamilyen teljesítményt kell nyújtanom. Nagyon kell igyekeznem. Jó keresztény leszek. Mondd el nekem a jó keresztény 10 pontját. Én betartom, mert nagyon szeretném az ígéretet, ezért én betartok mindent. Hagyd már abba, már a tiéd. Pont. Mit kell még csinálnod? Újra mondjuk kórusba?
Semmit.
Egyre jobbak vagytok. Semmit. Semmel az lesz, amikor fanatikusan üvöltitek. Semmit! És persze értem én, hogy aztán utána meg miért mondja azt, hogy ne tegyél rosszat, meg segíts, meg egy csomó mindent mond, hogy csinálj, de ez nem az elfogadottságodról szól, ez már annak a következménye. Persze, hogy termünk gyümölcsöket, persze, hogy szerető emberekké válunk, persze, de hadd alapozzunk. Első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet. A második fejezetnél a harmadikat még nem érted. Most maradjunk még a második fejezetnél. A második fejezet az, hogy hittél, és ezért el lettél fogadva igaznak, és minden ígéret tiéd. Jaj, nem az enyém, hanem Ábrahám utódjáé. De az majd mindjárt kiderül, hogy az ki, és ő meg a tiéd, te meg az övé, úgyhogy az egész a tiéd, hidd csak el nekem, csak tovább kell olvasni. Erre mit kell mondanotok? Semmit, nem. Erre azt kell mondanotok, Sanyi! Neked nem hiszünk. Ezt kell mondani. Sanyi! Hogy mehetsz ilyet mondani? Neked mi nem hiszünk. Ki vagy te? Nincs nekünk rád szükségünk. Le van nekünk Bibliánk. Te csak magyarázd, aztán majd mi eldöntjük, hogy mit hiszünk. Ha ezt mondanátok, megsértődnék? Egy kicsit igen, de az én gondom. Mert amúgy nagyon igazatok lenne. Igaz? Borzasztóan igazatok lenne. Ne higgy nekem, ki vagyok én. És hogyha túl sok káposztát ettem, és meg vagyok zavarodva, és félremagyarázom, akkor te elhiszed? Hát persze, mert megszoktad már, hogy másnak a hitéből élsz, de erről beszéltünk az elején. Mi van, ha én vagyok a vezérbirka? Ez az! Egyre kevésbé érzed jól magam, maradban látom. Mert az előbb arra gondoltad, de jó, végre jó helyen vagyok. Most már nem kell többet gondolkozni. Csak mondják, én elhiszem, király. Az kiderült, itt se lehet ezt csinálni. Miben? Miért nem olvasod tovább, Sanyi? Figyelj! Hiszen, ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé lett a hit. És hiába való az ígéret. Mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Hű. Hú. Ne mondd, hogy ezt érted, ezt most én sem értem, de elolvassuk még egyszer, az segít. Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, stop. Tehát, ha mindent, nem azok örökölnek, akik hisznek, hanem a törvény alatt élők. Kik a törvény alatt élők? Azok, akik megcsinálják, amit Isten parancsolt. 10 parancsolat, 600 parancsolat, akárhány parancsolat, mindent megcsináltam. Ha mindent megcsináltam, akkor enyém az öröklés, igaz? Enyém minden. Ha ez így volna, akkor üressé lett a hit. Ha ez így van, tehát hogyha azok örökölnek, akik megcsinálják, akkor ennek a hit dolognak, amiről Ábrahám is, meg ez az egész szövegrész beszélt, ennek semmi értelme. Ez értelmetlenné vált akkor. Nincs helye. Mi a helye? Nincs helye. Tudod, mindenki kap tőlem 5000 forintot, aki feláll, amúgy meg higgy. 5000 forint neked, aki föláll, annak 5000 forint, és erre te mondod, de én hittem is, na is? Azt csak olyan mellékesen megegyeztem, de annak semmi jelentősége. Mert azoké az örökség, akik megcselekszik, igaz? Ezt mondja, nem ezt mondja? Ezt mondja, hogyha a törvény alatt élők, örökösök, akkor üressé lett a hit, és hiába való az ígéret. Az ígéret, amely a hit alapján adatott. Igaz? Tehát ő most csak visszafelé is kontrollálja a dolgot, hogy értetted-e. Tehát odafelé elmagyarázta, meg most visszafelé is. De aztán mond még egy vad dolgot is, mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Tényleg? Ezt egy jó vallásos ember nem írná ide. Mert egy jó vallásos ember azt mondja, hogy én örömet okozok Istennek azzal, hogy betartom a törvényt. Értem én ezt a hit dolgot, aranyos, de én betartom a törvényt. Uram, nézz rám, hogy milyen ügyes vagyok. És ez a szövegrész azt mondja, hogy ez csak Isten haragjához vezet. Miért? Azért, mert nem vagy ügyes. Azért, mert Isten egyetlen egy módon nem üt téged agyon, úgyhogy nem néz a törvényre. Ha te valahogy az orra alá dugod a törvényt, akkor ilyen kis rángógörcsöt kap, és a háta mögött ökörbe szorul a keze. És azt mondja, Jézus, gyere ide, gyere, Jézus, gyere ide, hadd lássalak. Oh, jó, most kezdek megnyugodni, hogy téged látlak. De ha a törvényt még egyszer előhozod, akkor abból csak harag lesz. És képes beszédez, Istent Jézus Krisztus teljesen megelégítette, az ő áldozata teljesen elegendő. De értsd a képletet, hogyha... Tehát Isten nem az alapján fogad el minket, hogy végre ügyesek lettünk, hogy végre jól viselkedünk, hanem az alapján, hogy hittünk abban, aki meghalt a bűneinkért. És ezt a hitünket beszámította nekünk igazsággá. Tehát ő, amikor rád néz, akkor ő nem lát törvényt. Ő a fiát látja. Nem a fiát látja, téged lát, de te ugyanaz vagy, mint a fia. Ezt nem tudom, érted-e? Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy Jézus eléd áll, és akkor azt a rondát, aki te vagy, nem látja, hanem te az vagy, aki Jézus. Jézus meghalt, eltemettetett és feltámadt. Te vagy az, aki vele együtt meghaltál, eltemettettél és feltámadtál. Te vagy az, akinek már bűnt nem tulajdoníthatsz. Te vagy az, aki meghaltál a bűnnek. Te vagy az, aki végleg elválasztottál ettől a rendszertől. Te vagy az, akivel kapcsolatban nem érti, hogy miről beszélsz. Milyen törvényt tartasz be? Nem tudok ilyenről. Kivettelek ebből a rendszerből. Vissza akarsz menni abban a rendszerben, de abban a rendszerben neked semmi esélyed, és én csak dühöngeni fogok. Mert az ember nem képes a törvény cselekedeti alapján megigazolni. Kérlek, ne akarj visszamenni abban a rendszerbe, ott csak harag vár rád. És ráadásul nem azért adtam a fiamat, hogy te utána kikerüld, és valami jobb megoldást találj, mégpedig azt, hogy te majd mégis belehúzol. Érted? Nem vagy jó fej, amikor megpróbálsz tetszeni Istennek. Azzal, hogy úgymond azt mondod neki, hogy betartom a törvényt, hogy elfogadj. Hogy betartod a törvényt, mint a lényed teljes természetes következménye, az rendben van, ezt hívják gyümölcsnek. De hogy te betartod a törvényt azért, hogy elfogadjon Isten, nem szép dolog. Értitek, hogy nem szép dolog? Olyan szépnek tűnik, de nem szép dolog. Nem szép dolog. Amikor jól csinálod, akkor se szép dolog, meg amikor nem csinálod jól, akkor se szép dolog. Nem szép dolog. Ne csináld. Pöckölgeted az orromat? Ezt kérdezi Isten. Egy darabig lehet, a Benji fiam szokta csinálni, de egy ponton előjön a vadállat. Ne pöckölgesd az orromat. És aztán mond még egy egész vadat. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. És itt befejezzük, jó? Mert már csak 5 percünk van. Micsoda? Szerintem egy jó vallásos embernek ez is leveri a biztosítékot. Figyelj! Ahol nincs... Mi Isten módszere? A törvényszegésre. Mi lenne, ha megszüntetnénk a törvényt? Eddig azt mondtam, hogy aki nem egyenes háttal ül, az halálfia. És most egyszer csak mindannyiatoknak végetek. Valaki kihúzta magát. De nem akarlak mindannyiatokat bántalmazni, ezért mi lenne, ha megszüntetnénk ezt a szabályt? Mindenki úgy ül, ahogy akar. Ez jó módszer. De most, Sanyi, most azt mondod, hogy Isten a törvénytelenség Isten lett? Nem, 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 nem. De kivett téged a törvény rendszeréből? Ezt mondja. Majd csak olvasd római levelet megint előrefelé, mert ugye mi már emlékszünk rá, hogy ezt mondta, mert ezt mondta az 5. és a 6. fejezetben. Azt mondja, hogy meghaltunk a törvénynek. Mint ahogy az asszony, amíg a férje él, nem lehet másé, de ha meghal a férje, akkor szabad a kötöttség alól, és másé lehet. Mi meghaltunk a törvény számára. Ne akard visszahozni a törvényt. Semmilyen szinten. Isten megszüntette, egy másik rendszerbe vitt át minket. Bízz az ígéretben. Élj a hit által kapott igazságodban, ami elveszíthetetlen, kiérdemelhetetlen, megingathatatlan. Élj végre békességben, nyugalomban, mert Isten elintézett mindent. Neked adta azt a jogállapotot, ami az övé. Ernő így mondta, elment és helyet készített nekünk. Komolyan gondolta, te vagy az ő menyasszonya, a fia, az örököse, örökké együtt fogunk élni, büszke rád, és úgymond szeret téged, olyan, mint egy vőlegény, alig várja, hogy a menyasszonyát megkapja, és házat épít neki, és egy jövőt tervez, és minden rendben van. Annyira rendben van, hogyha most ezzel a kis lelkünkkel színről színre látnánk Istent is, amit készített nekünk, valószínűleg belehalnánk abba a gyönyörűségbe, amit látnánk. Nem csak a szép tárgyakba, a gyönyörű tájakba, a hihetetlen tisztességbe, hanem abba a szerelembe, amiben ő ég velünk, és mi vele. Az élet természete, az élet titkának megfejtése egész más lényegű, mint aminek gondoltuk azelőtt. Azt gondoltuk, hogy karrier kell, sok pénz, tökéletes csaj, meg pasi, és nem is tudom, hogy mihez kötöttük az életet. És Isten azt mondja, hogy ezek mind ráadás, ezek mind részletek, ezek mind önmagukban üresek, ráadásnak meg aranyosak. De a lényeg az a kapcsolat velem, és az a kapcsolat megkérdőjelezhetetlen, mert az én tetteimbe vetett hiten, a hit pillanatán alapul, plusz semmi. A tiéd és elveszíthetetlen. Értjük mi ezt? Persze, hogy értjük. De minden reggel, amikor felébredünk, akkor a lelkünk a porhoz tapad, ahhoz a rendszerhez, amely a régit ismeri, a törvényt. És minden reggel föl kell magam ébreszteni, és át kell hoznom magam a teljesítmény kényszer valóságából a hit és ígéret általi elfogadottság valóságába. Ő megtett mindent, és nekem nincs mit hozzátennem. Szeretett vagyok, elfogadott, szponzorált, menedzselt. Hát olyan hátszelem van, hogy ha mögöttem süt a nap, átlátsz a fülemen. Mert olyan hátszelem van. A mindenható Isten protezsáltja vagyok. És csak te, Sanyi, dehogy is, hát csak te vagy az. Te vagy a mindenható Isten kis kedvence, kis undorító, kis gusztustalan, kényeztetett kedvence. A szeme fényecskéje. Te vagy az. Te vagy a szeme fényecskéje. Megvan? Értitek? Te vagy a kivételezett. Te vagy az. És ha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, épp itt az ideje. Nincs mire várni. Ez az egyetlen feltétel. Emlékszel, a szabad akarat. Isten nem kapkodja össze a csajokat az utcán magának, hanem megkérdezi őket, hogy akarnak-e vele egy viszonyt. És csak légy nyugodt, ez a viszony nagyon tisztelettudó, nagyon, nagyon szabad, túl tisztelettudó. A legtöbben, akik hiszünk, azt mondjuk, hogy Uram, miért vagy ilyen tisztelettudó? Tessék egy kicsit merészebbnek lenni. Gyere közelebb, beszélj velem többet, szólj bele jobban. Ő nagyon-nagyon visszafogott. Amit én nem akarok nagyon, azt ő se akarja nagyon. Amit tanácsol, ahova vinni akar, az csendes halk hanggal. Köszönöm. estével. Tehát Sanyi, mit gondolsz, esetleg mennénk arra? Nem, még most. Oké. De az jó lenne azért, nem? Nem. Jó. Uram, miért vagy ilyen visszafogott? Mert nagyon tisztellek téged. Mert a szabadság egy óriási dolog. És aztán persze hangos vagyok, olyan fickókon keresztül, mint Pásztor Kende, Pásztor Tomás Scheller, meg néha ilyen Schlingloff fickókon keresztül is hangos vagyok, de ez tanítás. De aztán, amikor veled beszélek személyesen, akkor látni fogod az én dicsőségemet. És az én dicsőségem szeretet, irgalom, tisztelet. Kegyelem. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy adj nekünk örök életet. Nekünk, akiknek még nincs. Hogyan lehetne örök életünk? Úgyhogy hiszünk Jézus Krisztusban, aki meghalt mindannyiunk bűnéért, múlt, jelen és jövő bűneiért. Kifizetett minden adósságot, ingyen, nem kért semmit. Ez a miénk, nyújtja felénk, feléd most az örök életet ajándékba. A te dolgod egyszerű, elfogadni. Az ajándékkal egyetlen egy dolgot lehet csinálni. Pontosabban kettőt. Elfogadni, vagy elutasítani. És én arra kérlek most, hogy ne utasítsd el. Ne, miért tennéd? Ne utasítsd el. Isten Jézus Krisztus személyében örök életet nyújt feléd. Hogyan fogadhatod el? Hiszel ő benne. Egy pillanatra, de valósan elhiszed, hogy ő a Messiás, hogy ő halt meg mindannyiunk bűnéért, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van, és el nem veszik. Higgy benne, most. Elfogadlak, Jézus. Ne vívódj. Nagyon egyszerű. Tettél ennél már nagyobb őrültséget is. Higgy benne, most. Mondd neki, elfogadlak, Jézus. Adj nekem örök életet. És ha ezt az imát elmondtad, ha ezt a döntést meghoztad, örök életed van. Örök életed van. Örök életed van. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Hadd tolmácsoljak egy meghívást nektek. Az első, hogy az Eremiás élettalálkozó ugye mostantól rendszeresen pénteken délutánonként 14 óra, 16 óra 30-tól, azaz fél 5-től fél 6-ig tart. Most is ebben az időpontban volt, úgyhogy ha jössz, akkor kérlek ne reggel gyere, hanem délután fél 5-től. És kérlek gyere, szeretettel látunk. A másik pedig, hogyha itt vagy és van időd, akkor ülj be a most következő bibliaórákra, mert a Közép-Európai Teológiai Akadémiának itt ebben az épületben van a Biblia iskolája. Azt akartam mondani, hogy esti tagozatos, de nincs nappali, úgyhogy ez a fő program. Két óránk megy párhuzamosan, egyszer Haszman Ivánnal a gyakorlati gyülekezettan, ami szerintem egy nagyon izgi óra, és a másik pedig Pásztor Dulo Attilával a nők szerepe a gyülekezetben, ami pedig egy ilyen, ha minden igaz, egy ilyen bátorító, vezetői óra, tehát nem tudom egész pontosan mi, mert ez egy új tantárgyunk. Úgyhogy szeretettel meg vagytok hívva. Ez egy kicsit most megelőlegezett, még le kell egyeztetnem az igazgató úrral, hogy ez tényleg mehet így, de szerintem jó lesz. Úgyhogy köszönöm, sziasztok, el vagyunk bocsájtva. Az óra kezdődik 5 perc múlva. Menjetek!